És akkor ennek a résznek a harmadik előadójaként felkérem Bányai Balást, hogy egy nagyon érdekes területről, amit érintett István is, az uradalmi intézőknek a világát mutassa be, és tudom, hogy összehasonlítással készül, nem csupán az Esterházy uradalomnak, hanem a szomszédos és esetleg ismerősi körben lévő családok, nagybirtokosok és intézőknek a világát és otthonait fogja bemutatni nekünk.
Köszönöm szépen, és köszönöm a még jelenlévőknek a türelmét és az érdeklődését, hogy megtisztelnek engem is, és a következő kollégáimat is. Látják a témám címét, és Hajnő is elmondta, hogy a Sárosdi és a Lovasberényi intéző, főintéző vagy tisztartó, éppen ahogy hívták a releváns szemét, az ő életéről lesz szó. És mondhatnám azt, hogy az életviszonyait próbálom bemutatni, de gyakorlatilag igyekeztem mindenféle adatot összeszedni az ő munkásságukról és a családi életükről is. Kicsit én itt renitensnek számítok. Úgy hiszem, mert hogy én nem a pozsonyi levéltár anyagára támaszkodom, hanem legfőképpen történeti interjúkra, vagy hogyha egy kicsit menőbben fogalmaznék, akkor az oral history-re fókuszálva, de természetesen, ahol volt lehetőség, ott felhasználtam a rendelkezésemre álló térképeket, papíranyagot és természetesen fényképeket is. A téma relevanciájáról röviden csak annyit említenék meg, hogy tudjuk ugyan, és itt is elhangzott, hogy volt olyan, vagy sok földbirtokos tanult, vagy Magyaróváron, vagy pedig Keszthelyen a Gazdasági Akadémián, de mindenképpen a birtoknak az intézője, a főintézője volt az, aki a szakmai alapot adta az egész birtok működéséhez. Nyilván ő tette a szakmai javaslatokat, még hogyha a végén közösen döntöttek is a földbirtokossal. Az is érdekes, hogy kevesen foglalkoztak ezzel a témával, és ez sajnos ahhoz is vezet, hogy alig találok párhuzamokat az én anyagomhoz. Azt Hajnival megbeszéltük, hogy az írásos formáját, hogyha leadom ennek az anyagnak, akkor már megpróbálom felhasználni Farkas Jénő bácsi anyagát, és hát tehát a szomszéd irodában Izinger Katalin ül nálunk a múzeumban, az ő nagypapája és a dédapja is Károlyi birtokon érdekes módon főintéző volt, és intéző, ezeket majd megpróbálom belevonni, és egyéb más anyagot Lovász Katonáról is, ha lesz lehetőségem. Másrészt ezek a főintézők a mezőgazdasági értelmiségnek a csúcsát jelentették, sok esetben, legalábbis a mi esetünkben mindenképpen, és a vidéki értelmiségnek is mondhatjuk, hogy az egyik legfontosabb szegmensét jelentették. Egyik másik helyen még a helyi társadalomban is fontos szerepet töltöttek be. Erről később beszélek. Na tehát, kezdésnek azt szeretném bemutatni, hogy miről is van szó. István már mutatta a Sárosdi térképet az 1940-es évekből, és a Lovasberényi pedig azért szerepel alatta, mert hogy a Sárosdi főintéző Gelei Andor mellett a másik főszereplőnk Süt Géza lesz, aki Lovasberényben volt tisztartó. Először a birtokosokról egy kicsit beszélnék, és a birtokokról. Ugye Sárosdról tudjuk, hogy idősebb Eszterházy László 1942-ig élt, majd pedig ifjabb Eszterházy László a II. Világháborúig volt az uradalom birtokosa. 1925-ben ez a birtok 3900 holdat tett ki nagyjából, emellett volt még 400 kataszteri hold bérletük is, ez 35-re, 3782-re csökkent, de a 400 kataszteri hold bérlet még a továbbiakban is megmaradt. Eszterházy László ennek ellenére viszont mindenhol 4300 holdról beszél, de nekem más forrásai vannak némileg. Itt a mezőgazdasági művelés volt a döntő, de némi erdő is tartozott a birtokhoz, ahogy azt István is egy picit említette, és a korábbi kötetben olvasható. Süc Géza ugye Borbála pusztán tevékenykedett Zámoly mellett, ez a Csákberényi uradalomhoz tartozott Székesfehérvár közelében, itt Merán Jánosné volt az első birtokosa, akinél dolgozott, utána pedig Merán Fülöpöt szolgálta, aki 1950-ig élt, csak úgy, mint az anyósa. 1930 körül egy 1000 holdas birtokról beszélünk, ahol a mezőgazdasági művelés döntően növénytermesztés és állattenyésztés volt most abból, amit eddig elmondtam, már kiderült, hogy a főintézők munkásságát így a két világháború közötti időszakon belül vizsgálom. Aztán Sütz Géza 30-31-ben Lovasberénybe költözött, a ciráki birtokra, ez már egy sokkal jelentősebb, sokkal tekintélyesebb birtok volt. Ciráki László 35-ig volt a tulajdonosa, majd halála után felesége Karácsonyi Margit volt az, aki a birtoknak gyakorlatilag a fejének volt tekinthető. Főként azért, mert a fia, aki 1921-ben született, Ciráki László Mózes, hát nem arról volt híres, hogy a birtok ügyeivel foglalkozott leginkább a jelenleg rendelkezésünkre álló források alapján. A birtok sokkal több lábon állt, mint amiről beszélhetünk Sároson, hiszen itt a földművelés és az állattenyésztés mellett volt némi szőlő is, és óriási erdőterületek voltak. Amik összesen 1935-ben Lovasberényt és Nadapot illetően 5883 holdat tettek ki, és a birtokhoz tartozott még Börgönd is, ami akkor Pákoszthoz tartozott némileg meglepő módon, így az egész birtok 8433 hold volt. Rátérve a főintézőkre magukra, természetesen nagy tisztelettel emlékszem azokra a forrásközleimre, akik sajnos most nincsenek itt, de azért érdemes megemlíteni, hogy az ő segítségük nélkül én sem lennék itt éppen. Tehát Gelei Andor, akit eredetileg Girgl Andornak hívtak, az egy első főintéző, akit bemutatnék röviden. 1938-ban, amikor Székesfehérváron volt a vitézavatás, akkor változtatta magyarra a nevét, és hát onnantól hát ugye így szerepel a forrásokban is. Azért érdekes a Girgl, mert hogy apai ágon egy nagypolgári családból származik, sok művész volt a családban, annak ellenére, hogy az apja már banktisztviselő volt, de a nagybátyja volt például Girgl Ádám építész. Anyai ágon szintén egy nagypolgári családból származó részről beszélhetünk, Fröhlich Irma volt az édesanyja, de itt az ő apja már nem csak a nagypolgári világban volt ismert, hanem Nógrád megyében több száz holdnyi birtokot is szerzett, és ez a Nógrád megyei birtok volt az, ahol ifjabb korában a kicsi Girgl Andor megszerette a földművelést, a vidéki életet és a gazdálkodást. Innen egyenes út vezetett Halléba, a mezőgazdasági főiskolára, és mindenféle ismerettség révén kerülhetett a sárosdi uradalom szolgálatába az 1920-as évek elején. 1926-tól volt főintéző, előtte Tükrös Majort vezette. Sütz Gézának a származása egy kicsit más. A család úgy tudja, hogy a hagyomány szerint Lotaringiából származnak, papírjuk nincsen róla, de egy Moson-Magyaróváron megtelepedett polgárcsaládról van szó, ahol mind a három gyerek a mezőgazdasági akadémián tanul, és majd dolgoztak is Fejér megyében, mind a hárman. Amikor Sütz Géza elvégezte ezt a Magyaróvári Akadémiát, akkor az Alföldön folytatta a munkáját, Észak-Kelet-Magyarországon is dolgozott, majd a 20-as évektől segédtisztként került Zámújra. Ez nem csak a professzionális, hanem a családi életével is meghatározónak bizonyult, mert ott ismerkedett meg a helyi református lelkész lányával, bizonyos Rózsával, aki a felesége lett utána, és hát ugye közösen családot alapítottak. 1930-ig dolgozott ezen a kisebb birtokon, majd utána Merán Fülöpnek az önálló Borbála pusztai területét vezette. Ez volt az 1000 hold, amiről beszéltem az előbb. 1940-41-ben költözött Lovasberénybe a család. Ez egy ilyen hosszabb költözés volt, azt most nem annyira fogom részletezni. Ahhoz, hogy egy kicsit jobban megismerjük az ő életviszonyaikat, megmutatom, hogy hol is helyezkedtek el először is ezek az épületek, ahol ők laktak. Az egyikről, hát ezt István már mutatta, ez az a ház, ami a főintézői ház volt Sárosdon. Ugye itt, hát itt mindenféle uradalmi épületek közé volt gyakorlatilag beékelődve, ezek is uradalmi épületek voltak. Itt a főút mellett, ennek ellenére a család ezt szépen intimé varázsolta, elkerítették a falu és mindenféle más zajtól, a forgalom zajától is. Ezzel szemben, amikor a Sütz Gézáról beszélünk, akkor róla el tudom mondani, hogy a Székesfehérvár és Zámoly közötti út mellett egy kis pusztán volt először a Borbála pusztai épület, majd pedig nagyon központi helyre, így a kastéllyal szembe költözött Lovasberénybe a család. Ez gyakorlatilag a falu központja, nézzük itt a zsinagóga, tűzoltóság, zárda és itt a gyönyörű kastély mellettük. A fizetésükről is mindenképpen fontos megemlékezni, mert hogy hát ugye ez azért elhelyezi őket valahol a társadalmi ranglétrán is. Gellei Andornak a fizetéséről 1936-ból van adatunk. Eszerint 2400 pengő volt évente az alapfizetése, amit hogyha így magába tekintünk, csak az egy elég kispolgári fizetésnek számított, de természetesen nem ez volt a legjelentősebb tétel az egészben. Kapott hozzá házat, kertet, a rezsit a család fizette, állatok annyit tartott, amennyit szeretett tartani, volt kocsisa, mindenese az uradalomtól, és az egyik legfontosabb jövedelme az valószínűleg az a 0,5% jutalék volt, amit minden eladott mezőgazdasági termék után kapott a birtoktól. Ez nem csak neki volt nagy motiváció, hanem úgy tudjuk, hogy az uradalom dolgozóit is ilyesmivel motiválták. Gellei Andornak a saját szavai szerint igazából ez az ő fizetése körülbelül akkorának tekinthető, mintha neki magának, saját magának egy 600 holdas birtoka lett volna önállóan. Az 1940-es évek elején még tovább javult a bevétele neki is, és az uradalom többi vezetőjének is, hiszen volt olyan év, amikor Eszterházy László a Jurcsek rendszernek köszönhetően 100 ezer pengőt szét tudott osztani egy évben a három vezető, a főintéző, a számtartó és a tükrösi intéző között. Ez azt jelentette, hogy 40-40-20 ezer pengőt kaptak fejenként, ami viszont már bőven az évi 24 ezer pengős, legalábbis Gyáni Gábor által meghatározott nagypolgári éves bevétel fölé sorolja mindhármukat. A másik oldalról, Sütz oldalról sajnos nincsen konkrét adatunk, de házat és kertet ő is kapott, kocsist és a ház körüli mindenest az ő esetében is fizették. A Gelleiéknek nem volt autója, de ennek csak egyetlen oka volt, az, hogy valahogy úgy érezték, hogy nem illik, hogy ők autót tartsanak, mert az illet csak a település, hogy a gróf úrnak legyen autója, kivéve még rajta kívül a plébánost, de nem kelt vele versenyre. A Sützéknek már volt autója, igaz, hogy egy kisebb autója volt, már Borbálán is volt nekik ilyen, és természetesen ez addig, amíg a háború alatt el nem vették tőlük, megmaradt Lovasberényben is. A fizetési viszonyokra nem érdemes itt tippelni, viszont amit majd elmondok a későbbiekben, a családról, még az életmódjukról, az alapján láthatjuk, hogy azért a középosztály felső szintjéhez tartozhattak. A házak elhelyezését itt már bemutattam az előbb, és most akkor nézzük meg, hogy milyen viszonyok között is éltek ezek a családok. Először is hát Sárosdon vagyunk, és láthatjuk, hogy a főhomlokzaton, hát ezen a képen direkt nem látszik, de tudjuk, hogy valamikor a századforduló környékén egy ilyen kúria stílusú vagy típusú épület született meg, vagy alakult tovább, ami több fő részre oszlott. Ez volt itt egy kis családi rész, aztán volt egy irodarész, két uradalmi vezető irodájával, egy konyharész, és ez meg a nagy részt a vendégszálló, vagy hát vendégtraktusnak tekinthető. Itt a részletes beosztást el tudják olvasni. A bútorokról annyit lehet tudni, hogy a családi örökségeknek köszönhetően is gyakran gyarapodott Gellieknek a bútorállománya. Ennek volt köszönhető, hogy nagyszerű bútorok álltak a rendelkezésükre a 19. századból is, de emellett saját maguk is vásároltak. Amúgy a hálószobáját nyilván nem csak a grófok és a földbirtokosok, tehát azt hiszem, hogy azt mondtam, hogy a hálószobájukat, a földbirtokosok is, és a főintézők is mindig úgy intézték, hogy igyekeztek saját beszerzéssel elrendezni, és saját maguknak az ízlése szerint berendezni. Ez így történt, amúgy Sárosdon is. Fontos tudni az épületről, hogy a műszaki felszerelése gyakorlatilag tökéletesen megegyezett a kastélyéval. Ez szerint volt benne villanyvezeték, vízvezeték, a meleg vizet a fürdőben és a konyhában persze külön kellett melegíteni, hiszen központi fűtés itt a környéken sem volt szerintem, az egyik kastélyban sem, nem hogy a sárosdi kisebb kastélyban. Telefon volt az irodában, este az ebédlőben volt a főintézőnek, ha szükség volt erre, és természetesen a gazdasággal össze voltak kötve telefonon. Kályhával fűtötték az épületet, és a rádió és a gramofon, ez mindennapos használati tárgy volt náluk is. Ahogy itt a képen is látszik, volt egy kis előkert, amúgy ez nem volt olyan nagyon kicsi, 2-3 holdnak is tűnik a fotók alapján. Ez volt a díszkert, itt az épület előtt a társasági élettele, mögötte pedig voltak a gazdasági részek, ahol az állattartás, a zöldség és a gyümölcs termesztés is folyt. Borbálára ugorva, és a Schütz családnak az életét egy kicsit bemutatva, láthatjuk, hogy hát azért jelentősen visszafogottabb volt az épület megjelenése, és a családnak az élete is egy kicsit máshogy alakult itt. Itt már nehéz ugye elkülöníteni azt, hogy a családnak milyen lakosztálya volt. Tehát ez volt a családi rész, utána jött az iroda rész, a konyha rész, a vendégszoba, de láthatjuk, hogy ez sokkal kisebb, hát az épület sokkal kisebb, a díszkert hozzá, a berendezését azt a család maga vásárolta, itt nem nagyon volt ilyen öröklés, és teljesen modern bútorokkal rendezték be az épületet. Azt az épületet, aminek a keletkezéséről nem tudjuk, hogy pontosan mikor is jöhetett el, hiszen van egy-két képünk, ilyen képek, ami egy dátumot lehetett látni, de a dátumot sajnos nem lehet kiolvasni belőle. A műszaki felszerelését úgy mutathatnám be gyakorlatilag, mint az előzőjét, úgyhogy ezt most nem fogom elsorolni még egyszer. Itt nem tudom pontosan, hogy telefont használtak-e. A következő helyen, Lovasmerényben már mindenképpen használta a család. Az viszont szemben áll a gelejéknek az életmódjával, hogy ahogy itt mutatom is, itt a családi életben sokkal nagyobb szerepe volt annak a gazdasági udvarnak, ami amúgy, hogyha ezt nézzük alaprajznak, ezt pedig így elképzeljük egy nagy teleknek, akkor itt volt egy óriási gazdasági udvar, ahol már nem csak a személyzet tagjai dolgoztak, hanem maga Schütz Gézának a felesége is, ami egy kicsit az ő társadalmi állásával, státuszával szemben ment, de ő ragaszkodott mindvégig ahhoz, hogy ő vezesse a háztartást. És mindig ott volt a konyhakertben, az állatok körül. Na most ugyanezt a képet mutatom meg szinte Lovasberényből is, amikor a család átköltözött Lovasberénybe, már ez egy gyönyörű épület volt, éppen most van elég erős átalakítás alatt, a külsőt talán megtartják, és sőt vissza is alakítják az eredeti igen igényes formájára, belül most már teljesen át van alakítva a ház, de hát ennek már csak ez a sorsa, hiszen amikor a Schütz család is ide érkezett, akkor ahogy látjuk, egyből arra a formára átalakította, amilyet használtak maguknak. Borbála pusztán egy kis verandát csináltak, halt, itt volt a szalon, a hálószoba, ebédlő, szalon, vendégszoba, ugyanígy volt itt egy ilyen kis irodatraktus, ahol nem csak a számtartó, mert itt számtartónak hívták Schütz Gézát, az irodája volt, hanem a segédtisztnek is volt egy irodája, és talán egy szobája, ezek pedig a kiszolgáló helyiségek. A műszaki felszerelés teljesen megegyezett az előzővel, a bútorokat áthozták Borbáláról, tehát teljesen megmaradt ez a modern berendezése az épületnek. Itt egy kicsit nagyobb virágos kertjük volt, de más jelentős változás nem volt. Az életmódjukra vonatkozóan, mindjárt rátérek a társasági életre is, de azért megemlíteném a személyzetet. Sárosdon és Borbálán, majd Lovasberényben is jelentős személyzet állt a főintéző és a tisztartó rendelkezésére. Sárosdon, ahogy mondtam, kocsis volt, egy kertész mindenes volt, amit az uradalom fizetett, de mellette dolgozott a házban szakácsnő, nevelőnő, szobalány, ugye itt volt a szobalánynak a szobája, itt a nevelőnőnek a szobája, a gyerekszoba mellett természetesen, ez volt a személyzeti részleg, ahol a szakácsnő is természetesen a konyhában dolgozott, és hát ahogy változtak az alkalmazottak, ugye a személyzet összetétele is változott, mert volt, hogy a szakácsnőnek éppen inas volt a férje, akkor a család nem szobalányt alkalmazott, hanem egy inas tartott, és így alakult az életük. Persze, hogyha nagyobb események voltak, akkor alkalmi személyzetet is tartottak. Tehát így ezek alapján, amit eddig elmondtam, én előttem egy ilyen nagyon fura keveréke alakul ki a nagypolgári és a középnemesi életnek, valahogy ezt elegyítették talán itt vidéken a gelejék, amit majd egy kicsit még jobban alátámasztatok a társasági életre vonatkozóan. Borbálán Kocsis volt egyben a mindenese is a Sütz családnak, amit az uradalom fizetett, volt cselédlány és gyereklány is, de ahogy mondtam, Sütz Gézáné irányította saját kezével is és a szemeivel a munkát folyamatosan. Aztán ahogy átköltöztek Lovasberénybe, ezt nem fogom részletezni, de Sütz Géza tudásának a megbecsültségét nagyon-nagyon jelzi, hogy amikor átköltöztek, akkor még ez az épület ugye nem állt rendelkezésre abban a formájában, ahogy ők szerették volna. Erre a gróf mit csinált, ugye? Hát vissza is kapcsolom, biztos belefér még, vagy remélem. Ez a szárny egy ilyen vendégszárny volt a kastélyban. Na most ezt a Sütcék megkapták, szépen ott berendezkedtek egy pár hónapra, még átépítették az épületet, hogy a saját igényeiknek megfelelő legyen a főintézői ház, és itt a kastélyban szépen boldogan el voltak.
Balázs közben lejárt az idő.
Lejárt az idő?
Kellene,
jó, akkor gyorsan befejezem a társasági élettel. Hát Lovasberényben is ugyanez volt a személyzet, mint ami korábban. És akkor így zárásként még a társasági szerepükre, a társadalmi szerepükre szeretnék néhány adatot mondani, és akkor a háború után azt már most nem fogom elmesélni. Minden esetre a Sárosdi családdal, a gelejékkel kapcsolatban azt kell tudni, hogy ugyanaz a budapesti nagypolgári baráti kör és családi kör, ahonnan jöttek a Sütcék, ez teljesen megmaradt, Budapestre jártak ők vásárolni, oda jártak színházba, oda jártak operába, oda jártak a rokonokat látogatni, és a helyi társasági életben gyakorlatilag egyáltalán nem vettek részt. Annyi történt, hogy mivel Gelei Andor a Frontharcosok Szövetségének a tagja volt, mert az első világháborúban ő is harcolt, miközben járt az egyetemre, járt, abba hagyta, elment a frontra, és majd befejezte. Annyi volt, hogy a faluban március 15-én felvonult a helyi intelligenciával a frontharcosok képviseletében is akár, és semmi más kapcsolódási pontja nem volt a társasági élethez, szemben a feleségével, aki hát annyit csinált, hogy legalább eljárt teniszezni a helyi intelligenciával. A gyerekek egy kicsit közelebb voltak a helyiekhez, hiszen az uradalmi iskolába és a falusi elleni iskolába is jártak. A Sütz családnak, ahogy ez várható is volt, két fontos iránya volt a társasági életének. Az egyik az a család, hiszen Borbála pusztához nagyon közel volt Zámoly, ott voltak a nagyszülők, ott voltak a nagynénik, nagybácsik, unokatestvérek, úgyhogy ez egy ilyen kis normális családi körként működött. A családnak is a másik része Székesfehérvárhoz kötődött, és amúgy a Sütcék pedig magukat székesfehérvárinak érezték nagyjából, hiszen ott a hetente többször bementek, nem csak rokont látogatni, tehát kikapcsolódni is a gyerekekkel, cukrászdába vásárolni, gyakorlatilag ők ott élték a társasági életüket, ami részben abból indult ki, hogy Sütz Géza egy olyan vadásztársaságnak a tagja lett, ami nagyjából fehérvári polgárokat foglalt magába. Csak röviden most a neveket nem is mondom, nem jelentős. Tehát a gazdasági iskolai tanár volt benne, aki virágmagkereskedő volt nem mellékesen, aztán nyugdíjas rendőrkapitány, patikusok, orvos, repülős tiszt és ilyen személyek, akikkel hát egy ilyen normális polgári társasági életet éltek. A gyermekeik is természetesen ez a társasághoz kapcsolódtak, és nagy barátságot ápoltak a Lovasberényi intelligencia gyermekeivel is. Az édesapáról még azt fontos tudni, hogy ő vadászott, szemben Gelejével, aki csak igazából néha-néha vadászott, hogyha az emlékeim nem csalnak. Lovasberényben viszont óriási vadászatok voltak, mindenki tudja, hogy a Forti Miklós megfordult, meg a megyei és az országos arisztokráciának sok tagja is, és természetesen ebben a munkájából kiindulóan Süc Géza is részt vett. Szóval egy ilyen nagyon érdekes helyzetben voltak a süccék, viszont ők sem töltöttek be valamiféle vezető szerepet egyáltalán még a helyi társadalmi életbe se, úgy nagyjából belesimultak ebbe a hát vidéki és a székesfehérvári polgári társaságba is. Most Nádas Adályról természetesen nem fogok beszélni, viszont tudunk olyanról, hogy egy-egy főintéző, egy-egy településnek a társaság életét gyakorlatilag vezette, ő volt a szervező, a rendező, a teniszpálya, a tulajdonosa, a vendégségeknek a szervezője és a helyi társadalmi szervezeteknek az irányítója is. Itt még azért egy pár ilyen képet megmutatok az intézők életéből. Ugye ők természetesen be voltak engedve a Lovasberényi Parkba korcsolyázni. Erről mutattam még itt egy-két képet. Hát ennyit mondanék, akkor most köszönöm szépen.
Köszönjük Bányai Balázs előadását, aki a Székesfehérvári Szent István Király Múzeumnak a történésze, közben elfelejtettem bemutatni.